velünk vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, a Szentföldön, Betlehemben, a születés bazilikája előtt és bent a bazilikában készült a következő beszélgetés. Beszélgetőtársam Hóvári János, a Szentsír Lovagrend magyarországi helytartóságának tagja, a szentföldi keresztények életének kiváló ismerője. A születés bazilikájánál vagyunk, amely a kezdetek kezdetére emlékezteti a keresztényeket.
Igen, a kezdetek kezdetére, a nagy hírre, Jézus Krisztus születésére, és a magyar hagyományban úgy tanultuk a hittanoktatásban, hogy Jézus egy istállóba született. Ez részben igaz, hogy azon a helyen, ahol ő világra jött, voltak állatok, de a hittantanárok azt nem nagyon tanították meg, hogy mindezt egy barlangba kell elképzelni, hiszen az a domb, ahol most vagyunk, Betlehem közepén, ez olyan szerkezetű és olyan kőzet világ van itt, amely porlik, és az itteni népek rendkívül könnyen tudtak már a nagyon ősi időkben lakásokat kialakítani. Ezek a lakások nagyon kellemesek, télen tartják a meleget, nyáron pedig hűvösséget adnak, hiszen nyáron itt azért elég meleg van. És egy ilyen barlangvilágba éltek a betlehemiek, és ide érkezett meg a Szent Család, és itt kapott szállást. A Szentszületés templom alatt egy hatalmas nagy barlangrendszer húzódik. Ennek csak egy része látogatható, egy részét használja az a keresztény világ, amely birtokolja ezt a területet, ami elég nagy. Egy része a ferenceseken keresztül a római katolikus egyház birtokában van, más része a görög ortodoxoknak a birtoka, ez a legnagyobb rész, de vannak itt részei az örményeknek és más felekezeteknek is. Bizonyos alkalmakkor, húsvét táján például, nagyon sok olyan helyet megnyitnak a különféle egyházak, amelyekről a világ keveset tud, csak a kutatók tudnak, úgyhogy ez a barlangvilágnak természetesen a meghatározó üzenete Jézus születése, de egy másik barlang is rendkívül fontos, az a hely, ahol Szent Jeromos fordító irodája működött. Az a ferencesek része alatt van, Jeromosra emlékeztet, az oltár, nagyon sok minden, és a nyugati vagy az európai gondolkozásnak a meghatározó helye ez a műhely, hiszen Jeromos a zseniális nyelvész, gondolkozó, a vallási szakértő és egy hiteles, mély keresztény ember értelmezte számunkra a kereszténységet, az Ószövetséget, megtanult héberül, nagyon jól fordított. Na most, ahova megyünk, a Szentsír templomnak a bejárata, ez nagyjából a 5. század óta bejárat, ez egy olyan hely, ahol mindenkinek le kell hajolnia, és úgy elmondják a betlehemi idegenvezetők, hogy ez egy olyan hely, ahol még a királyok is meghajolnak, hát meg kell hajolni, mivel a föld közben föltöltődött, és az ajtó egyre kisebb lett.
De azt is mondják, hogy azért is ilyen kicsi az ajtó, hogy ne tudják megszentségteleníteni lóháton vagy teveháton bevonuló muzulmánok.
Hát a muzulmánok egyébként tisztelték a betleheni hagyományt, és akkor, amikor a 7. század közepén a muszlimok elfoglalják ezt a vidéket, a betlehemi templomot békén hagyják, és a korábban a perzsák, ők sem bántják a templomot. A legnagyobb pusztítás abba a rendszerbe, amelyet Szent Ilona anyacsászárnő épített ki a 320-as években a Szentföldi útján, amikor eljött a Szentföldre, és különböző helyeken eldöntötte, hogy melyik helyeken mit kell építeni, és tulajdonképpen megteremtett azt a hagyományt, amit mi követünk, és az ő általa épített templomot a 6. század elején egy belső lázadás következtében lerombolják, és utána a Justinus császár uralkodása alatt, ez 527 és 565 között volt, átépítették, és a templomnak a fő része, az oszlopsora, amely is látható, az a 6. század óta ott van. És az egész szerkezet épp a tetőt szokták kicserélni, hiszen különböző tűzvészek Betlehemet is pusztították.
Kívülről egyébként úgy néz ki, mintha egy vár lenne.
Igen, egy bizonyos fajta erődítmény jellege van. Ez szerintem a kora középkori bizánci építészettel magyarázható, és azokkal az osztozkodásokkal, ahogyan ezt a templomot a keresztes háborúkat követően a különböző felekezetek szétosztották.
Beszélnek a status quo-ról, amely a keresztény közösségek közötti tulajdon megosztást jelenti. Ez a status quo kőbe van vésve, vagy változik az évszázadok során?
A jeruzsálemi Szentségszékesegyház esetében igen, kőbe van vésve, van egy érvényben lévő megállapodás a krimi háború idejéből. Betlehem idejében, Betlehembe is nyilván, hogy kell lenni különféle részmegállapodásoknak.
Közben lehajolunk, tényleg ez lehet 130 centi az ajtó magassága, amin belépünk a születésbazilikába.
Betlehemben sokkal több a hagyományra épülő elem, a felekezetek közötti megállapodásra épülő megállapodás rendszer. Ez nem olyan szofisztikált, nem olyan kidolgozott, mint a Szentsír bazilika esetében. Itt vagyunk a fő hajójába a Szentszületés templomnak. A Justinianus oszlopai korintoszi oszlopfővel most fákkal körbe vannak véve, hiszen egy restaurálás kezdődött.
A restaurálás
a tetőre vonatkozik, igen. Hiszen itt a 19. századi tetőszerkezet volt meg eddig. Nyilvánvaló, hogy itt most ezt modernizálják tűzvédelmi okokból eső beázások ellen. Itt, ahol megyünk, az a padlózat, ahol vagyunk, ez a 6. századi, és itt a bejáratnál látható a 4. századi.
Igen, tehát a Szent Ilona idejéből való gyönyörű, szép, apró, szép mozaik díszek.
Igen, és ez nagyon jó állapotban maradt meg. Rengeteg mozaik található a szent helyeken, és ez a főhajónak az apszisába van a görög ortodoxoknak az oltára, és az alatt van a születés helye, a születés barlangja, és balra pedig az örményeknek van egy kápolnájuk, és az örmények részén lehet átmenni a Szent Katalin templomba, amely a ferenceseknek a temploma és a rendháza.
Igen. 5 hajós bazilika, tulajdonképpen az alaprajza és a struktúrája a Szent Ilonáig megy vissza, nem?
Az alapzata igen, a Szent Ilonához, de hát különféle funkciós építkezések, például a Szent Jeroséni hagyományból tudjuk, hogy akkor is különböző épületeket el kellett készíteni, hogy a szerzeteseknek legyen szállásuk. Tehát itt egyszerre van jelen a szakralitás, és a funkcionalitás ebbe a hatalmas nagy rendszerbe, amelynek a templomon kívüli része az addicionális épületek funkció, de például a jobboldali részen a betlehemi görög ortodoxának hatalmas területei vannak, lakásai vannak, rezidenciák vannak, mint ahogyan másik oldalon a ferenceseknek a rendháza is, egy nagyon szép építmény, és amelynek az előterébe ott van az arándokház is.
A szentély a főhajó folytatásaként, a nagy tágas szentély az a görögöké, ugye?
Igen, a görögöké, és a görög részbe a meghatározott szabályok szerint jöhetnek át a születés helyéhez a ferencesek. Ez minden nap 12 órakor végig járhatják ennek a templom rendszernek a fontosabb helyeit, és van egy kapu a ferencesek és az ortodoxok között. Tulajdonképpen a születés barlangjának a végében van ez a kapu, amit ilyenkor közösen kinyitják, és a ferences körmenet átjön a születés helyére, végigjár különböző helyeket, és visszamegy a Szent Katalin templomba. Ez hagyomány legalább 100 éve, vagy lehet, hogy még régebbi idők óta, és a különféle nagyobb ünnepeken, természetesen karácsonykor, húsvétkor vannak addicionális külön jogosultságok, hogy bizonyos időszakokban átjönnek a ferencesek a görög ortodox részre. A görög ortodoxok nem mennek át, nem akarnak átmenni, hiszen nincs miért átmenni.
Igen. A különböző lámpák, mécseseknek is megvannak a gazdáik. Nem tudom, hogy ezek között van-e olyan, amit az örvények gyújthatnak meg, meg a latinok gyújthatnak meg.
A lámpavilág az a Szentsír székesegyházban rendkívül kifinomult, és viták vannak arról, hogy kinek hol hány lámpája lehet. Itt egyszerűbb a helyzet, de a lámpaformák egyébként mások, a katolikusoknak a lámpái, a görög ortodoxok örményeké. Nyilvánvaló, hogy mindazokat a szimbólumokat, amelyek ezeket az egyházakat meghatározzák, ezeket látjuk rajtuk, az örménykeresztet, a bizánci motívumokat, és természetesen a római katolikus világnak a különféle szimbólumait. Én úgy látom egyébként, hogy itt Betlehemben jó együttműködés van a különböző felekezetek között. A karácsonyt más időszakban üljük meg.
Illetve néha egybeesik.
Néha egybe is eshet, tehát megvan itt a római katolikus karácsony, ugye az éjféli misét az egész világban innét közvetítik, és ekképpen a Betlehem a világnak a központja, éppen úgy, mint a középkori térképeken, amikor minden Jeruzsálemmel vagy Betlehemmel kezdődött, és onnét bontották ki a világot, tehát a modernitásban is így van. A görög ortodoxoknak is megvan a maguk karácsonya, és az örményeknek is, a monofizita örményeknek is megvan a saját időszámításunk is, az a szerinti karácsony.
A egyik mellékhajóban hatalmas nép vár, hogy bejusson a barlanghoz, ugye?
Igen, mert rengeteg zarándok eljön ide, és itt találkozik a katolikus zarándokvilág az ortodox zarándokoknak a tömegével. Oroszországból hagyományosan nagyon-nagyon sok zarándok jön, hiszen az orosz cárok a 18. századtól kezdődően már parasztokat küldtek a Szentföldre hajókkal, és a kommunizmus bukása után Oroszországba újra élet a zarándok hagyomány, és nagyon sok orosz van, de hát vannak arab keresztények, brazilok, tehát valamiképpen az egész világ itt leképeződik ezen a kis helyen.
Tudom, hogy a magyar állam is hozzájárult a tetőjavításhoz.
Igen, hozzájárultunk a tetőjavításához, ami most folyamatban van. Ez annak a jele, hogy Magyarország visszatér ahhoz a hagyományhoz, amely Szent István korában kezdődött, és 1941-ben, amikor háborúba kerültünk Nagy-Britániával, akkor megszakadt. Magyarországnak éppen úgy, mint a más európai, vagy a világ másével lévő keresztény országoknak, tulajdonképpen morális kötelessége segíteni azt a keresztény együttműködést, amellyel a szent helyeknek az épületei próbáljuk megvédeni, és az utókornak, a 21.-22. századnak megőrizni.
Egy kis ajtóhoz vezet engem kalauzom.
A Születés templomának a hátsó részébe vagyunk, a Születés helyével pontosan átelembe, és itt van egy nagyon régi ajtó, és ez vezet át a ferencesek világába, a katolicizmus világába, az ortodoxia világából, és ez az ajtó fog kinyílni 12 órakor a ferences körmenettel. Itt ez az azbeszt, ami itt van a barlangban, ez az osztrák-magyar monarchia ajándéka. 1869-ben, amikor Ferenc József és kísérletében Andrássy Gyula a magyar miniszterelnök itt járt, azelőtt égett le a Születés barlangjának az egész belső berendezése, és a helyi emberek megkérték az osztrák-magyar monarchiát, hogy segítsen, és akkor tettek az akkori vezetők ígéretet arra, hogy küldenek egy azbeszt borítást, az megérkezett, és mai napig is itt van.
Igen, úgy néz ki, mintha bőr sátorponyvák lennének.
Ez egy tizenó azbeszt, az 1870-es évekből festve van, és itt velünk szemben van a Születésnek a helye, a kereszténységnek a kezdőpontja, és vele szemben, ahova itt most próbálnak bejutni a különféle zarándokok, a jászolnak az a része, amelyik itt maradt.
Igen, mert a másik része a Mária Maggiore Bazilikában van Rómában. Az ittre, itt érez rá az ember. Mindenhol úgy imádkozunk a Szentmisékben, hogy itt történt. Nem Betlehemben, nem Jeruzsálemben, hanem itt.
Ezt a helyi betleheni hagyomány, a lokális keresztény hagyomány megegyezik abba, hogy itt ez a barlang volt az, ahol Jézus megszületett, ez volt a Szent Családnak a lakóhelye. Ez a világ történelemnek egyik legfontosabb helye.
Hát végül is ehhez a helyhez kötődik az az esemény, amely előtre és utánra van osztva a történelmünk, igen, vagyis Krisztus születése előtt, Krisztus születése után, tehát az időszámítás kezdetének az oka.
Úgyhogy jól mondtam, hogy egy világtörténelmi hely, hiszen a modern világtörténelem az itt kezdődik, az időszámításnak a kezdőpontja, ahova mindenki eljön, vezetők, vallásosok, nem vallásosok.
Az indonéz csoport, akikkel együtt voltunk a szálláson, most érkezik meg.
Igen, és hát a zarándokok megérintik a Születésnek a helyét. Van itt egy kerek jelzés arra helyre, ami a centruma ennek a helynek.
Igen, a betlehemi csillag és Hignátus ezt.
Igen, a betlehemi csillagnak a közepébe megérezhető a föld. Az a hely barlangnak a talapzata. Az a hely, ahol a kis Jézus először találkozott a világgal.
És itt is mindenhol a mécsesek, lámpácskák a plafonról lelógnak, meg a barlang is tele van.
A templom őrségét és a biztonsági felügyeletet, a rendfenntartását azt a palesztin nemzeti hatóság végzi. Figyelmesek, megértőek, de hát itt olyan tömeg van, ahol a időnként kemény hangon is kell szólni, mert a rendet mindenképpen föl kell tartani.
Születést jelző ezüst csillag, amelyet megérintenek.
Amikor a keresztesek idejében, hát természetesen az egész templom a katolikus világ kezében volt, miután a keresztesek elveszítik Betlehemet, akkor a helyi arab hatalmasságok külön tárgyalásokat kezdtek a görög-ortodox egyházzal, mivel a keresztények nagy része görög-ortodox, hogy nyilvánvaló, hogy különböző pozíciókat ők kaptak meg. Itt előttünk van az örményeknek az oltára, az örvényeknek része ebbe a templomba, és itt átmegyünk egy kapun a Szent Katalin kolostorba, a híres ferences kolostor rendszerbe. És itt be is léptünk arra a helyre, ahonnét minden karácsonykor az éjféli misét a világ minden részére közvetítik.
És magyar kórus is énekelt itten.
Magyar kórus is énekelt. Itt a szemben ott van Ferenc József emléktáblája, a 1869. évi látogatás emlékére. Sajnos még nem tettük oda, hogy az ő kísérletében itt volt Magyarország miniszterelnöke, Andrássy Gyula is, és nagyon sok jeles magyar. Egy rajz a barlangrendszerről, amelyben a különféle ismert helyek mellett számokkal ott van írva, hogy micsoda, de hogyha ránézünk erre a rajzra, akkor látjuk odébb, hogy van egy olyan barlangrész, ahol egyetlen szám sincs, azok a részek, amelyek el vannak zárva, amelyek a katolikus világ vagy a keresztény világ történetének fontos helyei. A szakértők tudják is, hogy pontosan minek, azonban a világ előtt nincsenek megnyitva, mert ehhez pénz kell, szerveződés kell, és megegyezés a különböző felekezetek között.
Egy okkal több, hogy a keresztény egység előbb-utóbb létrejöjjön, de ennek a sokszínűségnek is megvan a maga varázsa.
Igen, itt van egy általános keresztény együttműködés. A görög-ortodoxok tisztelik a katolikus karácsonyt, a katolikus ünnepeket eljönnek, és ez a katolikus részéről is így van. Most lépünk be abban a részre, ahol Szent Jeromos és a vele együtt dolgozó szerzeteseknek volt tulajdonképpen a központi irodája. Itt átmegyünk mindjárt egy barlang részbe, ahol most egy kápolnát alakítottak ki. Úgy látom, hogy ez 19. század óta működik ez kápolnaként, de ez az a hely, ahol a Jeromos fordító műhelye, elemző műhelyének, kolostorának a központja volt. Itt látjuk mozaikon Szent Jeromost, aki a palesztin hagyományban jugoszláv volt. A 90-es években mind azt mondták a palesztin üdvözítők, hogy Jeromos, aki jugoszláv volt.
Valószínű dalmáciai születésű.
A dalmáciai születésére hivatkozva, úgyhogy nagyon csodálkoztam ezen. És ott van a két hölgy, aki hát segítője volt Jeromosnak, a Paula és Eusztokia, akik lehetővé tették, hogy Jeromos itt évtizedekig dolgozzon. Itt látjuk a régi bejáratot, itt van a lefalazott, lezárt lépcső, ahol be lehetett jönni ebbe a részbe. És hogyha kimegyünk a másik részébe, egy felirat mutatja azt, hogy eredetileg itt temették el Szent Jeromost.
És ezek tulajdonképpen nem is valószínű, hogy természetes barlangok, hanem nyilván az emberek nem építkeztek, hanem barlangokba vájták ki azokat a élettereket maguknak.
Igen, de nyilvánvaló, hogy itt a természet, a víz kimosott bizonyos részeket.
Amit tágítottak.
És utána tágítottak, dolgoztak, lakályossá tették, és itt van.
Ez az az ajtó, amit láttuk a másik oldalról.
Ez egy kulturális, civilizációs kap, ahol a keleti kereszténységből át lehet menni a nyugati kereszténységből és fordítva, de többnyire az történik, hogy a nyugati kereszténységből megyünk át a keleti kereszténységbe.
Betlehem városban, runyos kis tálóban ma született, egy szűznek méhéből, drága szent véréből megváltunk lett. Így angyal hirdetett, pásztornak jelentett, kiültet imádni és dicsőíteni méltóvá lett.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Hovári Jánossal, a Szent Sír Lovagrend magyarországi helytartóságának tagjával Betlehemben, a születés bazilikája előtt, benn és alatt beszélgettünk az egyház egyetemességéről és a Szentföldön való csodálatos jelenlétéről. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Készen légyen, ő harmad magát. Szívvel síkos és tudással már elmégyen, mindeneknek lészen, ajándéka készen, mivel a kis dedet, mint üdvözítőnket megtiszteljék. Tedd hozzád lelkünket, ne hagyd el bennünket, kisdett Jézus, halálunk óráján, életünk folyatán, tedd